Sziasztok! Mi vagyunk a Libra More, és most két hetente megjelenő podcastunkat halljátok.
Könyvekről, írókról, kultúráról. Ninával
és Mónival. Libra More. Hallgasd,
olvasd. Sziasztok!
Sziasztok!
Régen volt ennyire könnyű kiszámolni, hogy melyik adásunknál tartunk, mert hogy most ugye az 51. adásunk.
Erre csillivillő új logónk nem lesz, viszont a tartalommal próbálunk kompenzálni.
Igen, igen. De nagyon izgi lesz ez is. Tényleg tök jó témát találtál ki, mert olyan regényeket válogattunk erre az adásra, amelyeknek gyerek a főszereplője,
vagy
kiskamasz, vagy a narrátora is. És ezen kívül pedig még egy új ilyen special nyári rovatunk is jelentkezni fog.
Igen, van egy nagyon kedves barátnőm, aki rám írta, hogy elolvasta a harmadik részét az Elena Ferrante tetralógiának, és mivel még nem jelent meg, románul fogja olvasni a negyediket, megjelent, csak még nincs meg neki, ezért gondolt, hogy levesz-e a polcra egy nagyon rövidet áthidalónak, és nem mondom meg, mit vett le, azt mondta, hogy nagy hiba volt. És ez adta az ötletet, úgyhogy köszönjük neki innen is, hogy rövid, tényleg egy-két strandfekvést igénybe vevő könyveket ajánljunk, amit még lehet is kapni, tehát ez egy fontos szempont, hogy ne kelljen ásni utánuk, de ez majd csak az adás második felében lesz, az első felében akkor lemegyünk gyerekbe.
Igen, igen. A második gyerekkorunkat fogjuk akkor most így.
Igen, egy is elég volt. Nem volt rossz egyébként, de most így jobb visszatekinteni, mint benne lenni. Hát akkor szerintem...
Kezdjük az enyémmel?
Kezdjük.
Azért annak. Kezdjük az enyémmel egyébként, mert annak van egy olyan aktualitása is, hogy lesz belőle film ősszel, tök jó színészekkel. Ez Donna Tartnak az Aranypinty című regénye. Donna Tart egy amerikai írónő, aki 10 évente ír egy regényt, és akkor attól teljes excelsisba kerül mindenki. Nagyon-nagyon szép irodalmi. De azt mondanám, hogy egyébként ez a könyv, az Aranypinty, a legkönnyebben befogadható, és a legkevesebb olyan típusú, ilyen kulturális, nem tudom, ismeretet igénylő könyv, aminél nem... Tehát ugye ez csak azért említem meg, mert ugye az első az a Titkos Társaság volt, ami ógörögöt tanuló diákokról szól, egy nagyon elit amerikai egyetemen.
Uha.
És hogy ott azért eléggé komoly, nem tudom, tehát aki nem járt minimum 8 évet latin szakra, aha, vagy nem tudom, vagy ógörögre, vagy akármi, tehát azért ott ilyen komoly, ilyen klasszika filológia, bevezetése klasszika filológiába, 1, 2, 3, 4, meg kell hozzá lenni. És ez egyébként tökre nincs meg az Aranypinyben, vagy legalábbis olyan szinten nincs meg, hogy persze ez egy ilyen extra, ilyen finomság, egy ilyen plusz réteg, de önmagában is nagyon-nagyon szórakoztató.
Az Aranypinty egy élő, igaz?
Egy nagyon híres festmény. Te nem olvastad akkor ezek szerint ezt a regényt.
Ez most ebből kiderül.
Ez egy ilyen 600 oldal körül van. A Parknál jelent meg egyébként pont tavaly, vagy tavaly előtt talán. Nagyon-nagyon szép a borítója. Az Aranypinty egy nagyon híres festmény, ami a Metropolitan Múzeumban van kiállítva, és ez egy ilyen fiktív terrortámadással indul a regény, egy kisfiú az anyukájával megy el kiállításra a Metropolitan Múzeumban, és egy bombatámadás során az anyukája meghal a múzeumban. Ugye rengetegen meghalnak, ilyen iszonyat sok áldozat van, ugye ott a káosz, ugye senki nem tud semmit, és minden törmelék, meg romok, meg minden, és pont egy ilyen nagyon pici festményt, egy aranypintyet ábrázoló festményt néznek, és a kisfiú elrakja a táskájába, a nagy kavarodásba. És ez azért fontos, mert az egész regénynek az ilyen szervező elem, mondjuk, vagy itt akkor ül, bonyolódik a dolog, hogy mit kezdjen a festménnyel, amiről ugye mindenki azt gondolja, hogy megsemmisült a támadás, hogy teljesen tönkrement. Aztán persze van, akik így nyomozni kezdenek, mert nem találják ugye a darabkáit, és akkor a rendőrségnek gyanús lesz, hogy mi történhetett vele. Tehát van egy ilyen szál is, hogy akkor a rendőrség is nyomoz a festmény után. Plusz az is, hogy ez a festmény mennyire fontos a kisfiúnak abban, hogy az anyjára emlékezzen, és soha ne felejtse el az anyját, meg így a vele való kapcsolatát. És ugye New Yorkban neki egy nagyon különleges, egy ilyen privilegizált élete van abszolút. Utána a az egyik osztálytársának a barátai, azok egy nagyon gazdag család, de egy ideig náluk lakik például, az apja Las Vegasban él, és ott kevés abszolút nem foglalkozik vele, de a New Yorki indulás, tehát nagyon, tehát fő, a regénynek van fő, három fő része, nagyjából egyforma ilyen 150-200 oldalas arányban, az első ez a nagyon erős New Yorki vonal, utána Las Vegasba kerül az apjához, ha. És nagyon-nagyon érdekes képet fest egyébként Las Vegasról. Tehát az a fajta, egyébként tényleg jó, tehát
nagyon
kicsit
jól.
Túl van írva, nem azt mondom, hogy így nem lehetett volna hozni belőle, de nagyon-nagyon jó egyrészt ezeknek a totál különböző társadalmi millióknak az ábrázolása, mert Las Vegasban az apja az egy ilyen, tehát azokat az emberek, azoknak az embereknek az életébe látsz bele, akik kb. A kiszolgáló személyzet Las Vegasba, a kaszinókba. Mm-hmm. Tehát az ilyen totál, nem tudom, tehát ez az alsó,
igen.
Ilyen igen. Alsóbb osztályok. Tehát most nem azt mondom, hogy rúdtáncos, de kb. Az ilyen grupié szint, mondjuk. És akkor a harmadik szál, ami már kicsit ilyen túl sok, az pedig már Európában van, ott pedig inkább a felnőttként látjuk az első kettő, az a kis kamasz, meg közepes kamasz korába. És harmadikban már fiatal felnőtt, 20 éves, ott meg ilyen mafiózókkal. Tehát a Las Vegas-i kapcsolatai, ott egy ilyen rosszabb, gyakorlatilag egy mafia családnak, azt hiszem a gyereke, tér vissza majd így az életébe felnőttként. Tehát egyébként tök izgalmas. Tehát tényleg nagyon-nagyon izgalmas, nagyon jó kritikákat kapott. De akkor nézzünk más gyerekeket is még.
Nézzünk. Az az igazság, hogy én hármat hoztam, és mind a háromról beszéltem már, úgyhogy nagyon rövid leszek. Kettő nagyon közel áll egymáshoz korban. Lugosi Viktória Alvéjában, és Grecsó Krisztián Verájában, ugyanúgy azt hiszem, hogy 70-es évek vége az Alvé talán, akár mind a kettő Kádár korszak, a Grecsói meg 80-ba kezdődik, és tényleg nagyon ajánlom mind a kettőt más okok miatt. A Lugosi Viktória könyve az egyszerűen zseniális. A karakterek tökéletesek. Mindenkinek van egy-két olyan megmozdulása, ami így annyira összefoglalja azt, amilyen karakter ő. Olyan zseniálisan írja meg, tehát nekem például a nagymama a kedvencem. Uh-huh. Tehát a nagymama az tipikus ilyen családfő személyiség. Hát ugye minden mögötte van a második világháború, annak az összes hozadéka, hogy nem dob ki semmit, hogy nagyon őrzi a tradíciókat, és hát ugye a tradíciók azok, amiktől az élet megy, mindenféle ünnepek, meg családi hagyományok. Ő az, aki tényleg mindenkinek elmondja a beosztását, és van egy annyira durva rész, amikor a kislánynak azt hiszem iskolában rajzolnia kell a családtagokról, vagy a családja tagjait le kell rajzolni, és csak azt rajzolhatja pirossal, aki a legközelebb áll hozzá, és hát az anyukáját rajzolja, surprise, surprise, és a nagymama megsértődik, halálosan megsértődik, hogy ő nincs benne ebben az egyben, úgyhogy tehát, hogy tényleg annyira klasszikus karakter, hogy nem csak egyféle, tehát benne van minden. Egyébként erről, na mindegy, ez egy hosszú pszichológia.
Legyen egy nagymamás, de sok kis az.
Egyébként ez, tehát hogy most így kezdenek a kicsirázni az elvetett magok, de az anya, az apa az valami borzasztó, és amúgy mellette meg iszonyatos, félelmetes karakterbe, de mégis érzed, hogy mi az, amihez lehet kötődni benne, van Dodó, a pótapa, vannak a barátnők, szóval egyszerűen tényleg, és annyira azon gondolkodom, hogy Lugosi Viktória hogy emlékszik arra ilyen élénken, hogy milyen volt, milyeneket gondoltunk kislányként. Annyira emlékszik rá, mint az állat. Gondolom nem jegyzetelt még akkor. Úgyhogy ha hallgatja az adást, akkor...
Meg kellene kérdezni tőle az előző interjúmban.
Meg, de előtt állunk. Hát, ha ír hamarosan még egyet, mert tényleg eddig kettőből kettő 100 pontos. És akkor térjünk át gyorsan Grecsó Krisztián Verájára, szintén 80-as évek Szeged, teljesen más társadalmi osztály, ez egy munkás, katona család, a kislány 10 éves körül van, és hát minden összejön az életébe, aminek nem kéne egy évbe összejönnie, első szerelme. Uh-huh. Kiderül, hogy nem biztos, hogy az a szülő, azok a szülői, akiket ő gondol, aztán vannak mindenféle családi titkok a papájától is, és akkor van egy ilyen, hogy kiderül, hogy mindenki hazudik, vagy aztán összeveszik a legjobb barátnőjével, és nagyon nehezen békülnek ki. Úgyhogy ez, és tényleg itt meg tripla csavar van, vagy dupla, mert hogy a Grecsó honnan tudhatja ennyire, hogy én mit éreztem 10 éves kislányként. Úgyhogy tényleg erre
csak. Akkor ilyen szinten hiteles ezek szerint mind a kettőnél a gyerek hang, meg a gyereknek a
nagyon,
belső gondolatai.
Nagyon. És tényleg, tudod, azt hiszem, hogy ilyen könyveknél is több erős a veszély, hogy átmenjen valami pátoszosba, vagy De hogy mind a kettő annyira végig benne marad, úgyhogy tényleg mind a kettő zseniális. És a harmadik, megint csak említettem, Sylvia Avallone Acél című könyve. A 2001-ben játszódik, tehát ez azért egy 20 évvel később Olaszországban.
Ez egy, és ez a munkás család.
Ez egy Ante Dolce Vita, így szokták jellemezni, és az angol címe, és valószínűleg az olasz is, a Átúszni Elbára. És ez azért nagyon fontos, mert ugye vagyunk a Toszkána régióban, egy kis faluban, aminek az a neve, hogy Piombino, vagy lehet, hogy kisváros, ami az acélművekről híres, és mindenki az acélművekben dolgozik, és mindenkinek az a vágya, hogy legalább egyszer úszva hajón valahogy átjusson Elbára, ahol csak a gazdagok nyaralnak, a külföldi gazdagok, német Tatratra, és nekik az a Kánaán. De hát természetesen soha senki nem jut el, mert ez az a hely, ahol 20 évesen olyan remek perspektívákból lehet választani, hogy drogos férfi leszel, drogos és alkoholista férfi leszel, aki plusz még beri a családját, illetve a nő vagy biztos, hogy szültél már, biztos, hogy túl vagy első virágodon, és már a fiúkkal 4 évvel fiatalabbakat nézegetik, plusz valószínűleg olyan széles a lábod a viszerektől, az örökös munkától, mint az állat. Úgyhogy ilyen csodálatos idélbe csöppenünk bele, és két kislány barátságát, Annáit és Francescáit nézzük meg, akik 13 évesek, és néhány hónap választja őket a 14-től, amikor már ibarérettek, mehetnek bulikázni, már vadászhatóak, és...
Nem. És véget ér a gyerekkoruk.
És véget ér, és ők ezt nagyon várják, hogy véget érjen, és nem érdekli őket, hogy akiket látnak 20 évesek, azoknak már nagyon nem jó. Úgyhogy ez egy kicsit veretősebb könyv, de mindenképpen ajánlom. Mert nagyon szép kiadás is, meg egyébként azt tudom,
hogy kiadhatatlanom. Igen, te beszéltél róla, vagy nagyon tetszett neked.
Úgyhogy akkor ez a zene dolog a közepén be szokott jönni. Ha azt mondom neked, hogy Blur.
A Park Life.
Hát egyébként a fiúk és lányok valószínűleg a parkba is járnak, de ez most a Boys and Girls című szám lesz. Pihenjetek egy picit, és visszajövünk tényleg könnyed, rövid olvasmányokkal.
Thank you.
Akkor nyári olvasmányokat fogunk ajánlani. Direkt figyeltem arra, hogy mindent lehessen kapni. Tehát ma ellenőriztem Bookline-on, úgyhogy valószínűleg, ha egy hét múlva adásba megyünk, még mindig lehet őket kapni. Nina, menjünk szendvicsbe, ez most nagyon, nagyon jó hangzott. Kezdem én, jó? 1000 éve olvastam, és örömmel látom, hogy még mindig lehet kapni. Valószínűleg azért, mert még nagyon sokan keresik. Bíró Zsófia, a boldog hentes felesége. Azt te olvasd?
Nem.
Hát, mert azt szerintem egy 2 órás olvasmány, és egy zseniális jelzőt mondtak róla, udvarias terjedelem. Tehát, hogy ez annyira tökéletes, hogy ez tényleg az, ami... Nem mondták rá azt, hogy tök rövid.
Igen.
Viszont, tehát, hogy ez egy nagy lélegzetvétellel elmondott gondolatfutam, egy házaspár női tagja beszél a hentes felesége, és a hentes boldog, de a felesége is boldog, halálra csodálja a férjét. A mottójának a könyvnek kb. Ezzel a mondattal foglalható össze, az én csillagom a zsírban hisz. Tehát disznóvágás, állatfelbontás.
És akkor vegáknak nem ajánljuk, vagy akik fontolgatják, akkor azoknak lehet ajánlani.
Hát figyelj,
mert akkor megadja a kezdő, a végső lökés.
Egyébként nem, igen, akkor még ettem hús, de most is szívesen olvasnám, mert ugye el kell tudni vonatkoztatni. Tényleg nagyon-nagyon vicces, elmondja azt, hogy milyen a férfiak világa, azok a férfiak, akik igazán magyar, hentes, és akkor 2 lábánál fogja az életet, vagy 4-nél. Nem is tudok erről többet mondani, tényleg 10 éve olvastam, azt gondolom. Csülöppörkölt, azt hiszem egy jó sör is, a kajáról és az evésről szól, de annyira viccesen, olyan humorral, hogy tényleg ez végigneveti az, aki ezt elolvassa.
Na, meg közül, hogy jó, ilyen derűsebb sztori, mert az annyi is ilyen lesz.
Tényleg.
Igen, mert az egyébként most egy szempont volt, hogy amúgy ne legyen nyomasztó, mert hogy a rövid azért nagyon sokszor tudom ezért együtt élni azzal, hogy nyomasztó sztoriról van szó, vagy olyan közepesen, vagy azért nem érzed magad nagyon jól tőle. És az enyém is abszolút egy vidám sorozat, az Agatha Raisin könyvekről van szó. MC Beaton az írónő. Az a szuper ebben a sorozatban, hogy hiába írta több mint 20 évvel, 25 évvel ezelőtt így az első köteteket, a mai napig tök aktuális, kb. Egy univerzális téma, hogy nagymenő, városi, egész életében városi PR, egy nagyon buldózer nő, leköltözik vidékre egy ilyen nagyon cuki angol kisvárosba, tisztára ilyen Agatha Christie jellegű helyre, ami Smartpost szokott lakni, és ugye nyilván nehezére esik beilleszkedni, plusz unatkozik, és akkor szerencsére történnek gyilkosságok a környéken, és akkor lehet nyomozgatni, és így idővel ugye rendesen nyit is saját magánnyomozó irodát, mert hogy annyira jól megy neki a tettesnek a megtalálása, meg az egész úgy felgöngyölítése. De ugye közben meg ott van az a szál is, hogy folyamatosan szeretne magának párt találni, a szomszédjából beleszeret, akkor az... Tehát, hogy iszonyat sok ilyen dolog van, ami nagyon vicces szituáció. Az a jó benne, hogy totál lefoglal, mert kíváncsi, hogy ki a gyilkos, tehát ténylegesen érdekes az, hogy mi az egész bűntének az oka, vagy ki követte el. Plusz ugye ott van a saját szál is, hogy mennyire vicces az Agathának a bénázása, és a maga a narrátor nagyon ironikusan ír róla. Tehát nem az, hogy te így, tehát totálisan így ilyen nagyon, nagyon szarkasztikusan írja le azokat a jeleneteket, amikor mondjuk próbál főzni, meg így házi asszonykodni, és így házi ilyen konyha tündérkedni, meg hogy amikor hogy öltözik fel, és hogy ez mennyire rosszul áll neki, az a ruha, amit választ.
Egyetlen olvasom egyébként, amikor ajánlottad, és tényleg nagyon-nagyon...
Tehát ez az a fajta limonádi, ami így pont annyira szórakoztat.
Hát egyébként most az jutott közbe eszembe, hogy ezt annak is nagyon érdekes lenne elolvasni, aki ugye nagyon sokan költöznek le most Káli medence, meg ilyesmi, és mesélte hallgatom, hogy mit tudom én, már 10 éve lent volt minden hétvégén, amikor még mindig bebírónak nevet.
Igen,
tehát, hogy azért mindenütt megvan ez a... Igen. Úgyhogy ez az tök érdekes, tehát, hogy Angliában ez hogy megy.
Igen. Szóval tényleg ez tök poén.
Na,
úgyhogy neked is van még egy ajánlat.
Van még egy, és az is tök laza. Bár egyébként tényleg nagyon laza. Már erről is volt. Szóval Peter Hög az Asszony és a Majom című könyve, és tényleg egy megdöbbentő, az új kiadásnak egy csimpánz, vagy egy gorilla van a... És ennek alapján azért nem venném meg. Tehát az Asszony és a Majom az egy nagyon rossz pornó. Bocsánat. Tehát, hogy így nem tudom, hogy ez hogy tudott ilyen címet adni neki.
Igen.
De tényleg erről szól. Ugyanis elfognak egy majmot, akit a londoni állatkertnek szánnak, de olyan sorsa lenne ott az állatkertben ennek az iszonyú intelligens majomnak, hogy az állatkert igazgató alkoholista, de gyönyörű, és Dan, ez a három a legfontosabb jellemzője, felesége, Madeleine megszökteti. Megszökteti a majmot, és mindenféle intellektuális és kevésbé intellektuális kalandot élnek át együtt, és a végén egy óriási csavar van, egy nagyon-nagyon durva csavar, amit nem árulok el, és ez is tényleg három óra hossza alatt elolvasod, nagyon beszippant, és mindenféle erkölcsi, meg hasonló vonalakat is behoz, úgyhogy nem fáraszt agyon, tehát ezt 38 fokban is lehet olvasni. És tényleg nagyon ajánlom mindenkinek, mert ez egy olyan fajta irodalom, ami nem jön szembe minden nap, tehát úgy mély, hogy nagyon lazán van megírva. Úgyhogy aki még előtte van a nyaralásnak, az nyugodtan ezeket, bármelyik nagyobb könyvesboltba beszalad, biztos meg lesz egyik legalább. Jó, akkor hamarosan visszajövünk mindenféle könyvajánlókkal, mert most összegyűlt egy pár, amit gyorsan behapcsolunk egy-két hét alatt, és akkor ajánlani fogjuk őket. Addig meg olvassátok ezeket, meg mindenféle mást.
Sziasztok!
Sziasztok.